A kép a tükörben mikrofonjától Szikora József köszönti a kedves hallgatókat, és vendégünk Zsuffa Tünde író, akinek legújabb könyvei már trilógiát alkotnak, összefüggés van közöttük, hát a műsorunkban majd ez fog kiderülni, hogy mi ez az összefüggés. Szeretettel köszöntelek, Tünde.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Azt mondtam, hogy korábban kortárs műveket írtál, és kijavítottál, hogy már az is történelem volt, de hát mégiscsak a közelmúltnak, a 20. századnak a történeteit írtad meg. Egy egészen kortárs, az a médiával foglalkozott valahogy, aztán pár éve visszamentél a magyar középkorba, az Árpádházi királyok korába, és hogyha én jól emlékszem, akkor talán Szent Erzsébet volt az ihletőd, így van?
Pontosan. Érdekes egyébként ez az egész, hogy van 8 könyvem, 5 könyvet írtam Ausztriában, ahol éltem, és amikor hazajöttem Magyarországra, akkor volt egy év szünet, amikor úgy éreztem, hogy kiégtem. Tehát hogy lehet, hogy azért, mert olyan nagyon sok új hatásért, ugye az, hogy 20 év után ott hagyok egy megszokott környezetet, és visszatérek Magyarországra, és újra elkezdtem ismerkedni a fővárossal, az emberekkel. Tehát felépítettem egy új életet, és akkor abban az évben, ott 2019-ben nem írtam semmit, és kétségbe is voltam esve, hogy mi történt velem. Tehát, hogy lehet, hogy ezt az írói énemet ott hagytam Ausztriában, a bécsi kávézókban, ahol születtek a regények.
Ahol egyébként azért magyarul születtek.
Ja, persze, csak az egy ilyen millió. Tehát ez olyan, mint a kisgyereknek a kabala babája, hogy sok játékkal játszik, de csak egyet tud elaludni. Na most én így voltam a bécsi kávézókkal, hogy ott írtam az összes könyvet, vagy pedig éjszaka a lakásomban, és ettől a környezettől én elszakadtam, és ezért az volt bennem 2019-ben, hogy lehet, hogy kiapadtam, hogy meg kell találnom újra azt az írói hangomat, és 2020 januárjában kezdődik a történet, ugye, amikor Szikora Robi beállít hozzám új évet kívánni, és megkér, hogy írjak Szent Erzsébetről egy történetet, mert hogy ő neki ez a nagy álma, hogy a világ leghíresebb magyar szentjét színpadra tudja vinni musical formájában, és megvannak már a zenék hozzá. Nagyon sok helyen elmondtam, hogy nem akartam, tiltakoztam, pontosan azért, mert hogy azt éreztem, hogy én nem tudok középkorról írni, mert hogy a sokkal nehezebb, sokkal nagyobb kutató munka, de bejött a Covid, rákényszerültem, és mennyire érdekes, hogy ebből a ki van zárva mondatomból most már egy trilógia született 2023. decemberére.
Majd a végén újra összegezzük, de akkor most mondjuk el gyorsan, hogy melyek ezek, mely könyvek alkotják a trilógiát, kérlek, Tünde, akkor te, mint szerző.
Az ég tartja a földet, az Szent Erzsébet életéről szól, illetve Szent Erzsébet koráról. Aztán az ég tartja a királyt, amit tavaly írtam meg, az negyedik Béla koráról szól, illetve arról, hogy ő, mint testvér, mint Szent Erzsébetnek a bátyja, az hogyan tudott élni Erzsébet nélkül, és hogyan vészelte át a tatárjárás korszakát, és azért, hogy azért valami reményt felcsillantsak, úgy ér véget a történet, hogy negyedik Béla elkezdi az országot újjáépíteni, és a sok hányattatás után megtér, tehát ebből a dühöngő, mindig elégedetlen királyból hogyan lesz egy bölcs uralkodó, és hogyan fogadja azt el, hogy neki igenis az az öröksége, hogy Szent István koronájának méltó örököse legyen. És megmondom őszintén, hogy én nem akartam továbbírni ezt a történetet, az ég tartja a királyt, mert megviselt lelkileg Bélának a küzdelme, és az a rengeteg ármánykodás, árulás, ami őt körülvette. És mivel én tudtam, hogy mi következik az országépítés során, meg amikor a gyerekei felnőnek, azt gondoltam, hogy ezt én nem tudom tovább folytatni, mert ez nem egy női léleknek való, amikor két férfi, az apa és a fiú, az szó szerint öli egymást, és az apa-fiú tábor öli egymást.
És akkor megtaláltad a nőt, aki próbálja békíteni őket.
És egyszer csak, igen, szintén az idén, 2023. január 1-én kint voltam a Margit szigeten, ahol Erdő Péter bíboros úr szentmisét mutatott be az egykori domonkos klastromnak a romjai között. Az ott elhangzott mondatok, amit a Szentbeszédében kiemelt, az, az, a szó szerint szíven csapott. Hogy ő nem arról beszélt, hogy hogyan ölte egymást negyedik Béla és fia István, hanem az, hogy a klastromban volt egy királylány, aki kibékítette ezt a két civakodó férfit egymással, és volt egy mondata, amit most is szó szerint tudok idézni, azt mondta, hogy Szent Margit volt az, aki megmentette hazánkat egy öngyilkos polgárháborútól. És akkor vissza is kanyarodnék most oda, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy azt mondtad, hogy kortárs, tehát 20. századi történeteket dolgoztam fel, háborút, forradalmat, és ez, hogy gyilkos polgárháború, hát ilyet csak a jelenkorban ejtünk ki, és közben pedig a bíboros úr a 13. századról beszélt. És ez volt az a pont, amikor hazamentem, és elkezdtem olvasni, újraolvastam Gárdonyi Isten rabjait, újraolvastam Kodolányi Boldog Margitját, újraolvastam a Margit legendákat, és azon gondolkodtam, hogy ezzel a két csodálatos nagyíróval, Gárdonyival és Kodolányival én hogy tudom felvenni a versenyt, aztán rájöttem, hogy sehogy, tehát nekem újat kell írnom. Olyat, ami a 21. századnak szól, a kortársnak szól, a jelenkornak szól, és akkor Margitnak a törékeny és érzékeny lelkét próbáltam magamra húzni, hogy az ő szemszögéből bemutatni azt a gyilkos háborús világot, hogy mi az, hogyha Margit most élne, akkor miért imádkozna, miért mutatna be engesztelést, és mi az, amit üzenne nekünk itt a 21. században. Erről szól a könyv, viszont az Ég tartja a hazát, az nem Szent Margitnak az életrajza. Tehát ez nem olyan, mint az Ég tartja a földet, amiben végigmutatom ugye Szent Erzsébetnek az életét a születésétől a haláláig, hanem én Szent Margitnak a korát mutatom be. Tehát a Szent Margit korára helyezem a hangsúlyt, és attól más ez a könyv, a trilógia harmadik része, mint az első kettő, hogy itt nem ragaszkodom annyira a történelmi hűséghez. Természetesen ott van a háttérben, de maga a történet, az egy fiktív történet, egy szerelem áll, egy szerelmi történet áll a regénynek a középpontjában, és a szerelmi történet köré építem fel azt a sok fájdalmat és azt a kemény vívódás, ami itt a Magyar Királyság idején történt.
Ez bizonyos fokig mégiscsak követsz valamelyes irodalmi hagyományt, mert úgy tűnik, hogy mondjuk Gárdonyi sem magát Margitot helyezte a középpontba, hanem egy történet, hogy mondjam, a főhősök, ha úgy lehet ilyen szót mondani, nem ő a főhős.
Nem, de Jancsi a kertésznek a gondolataiban mindig ott van Margit. Tehát ő, hogy ez a Margit iránti szeretete, rajongása, szerelme a központi téma. Nálam pedig...
Még távolabb mész.
Igen, aha. Hát igen, pontosan azért, hogy ne egy Gárdonyi utánzatot hozzak, mert az mindig gyenge. Tehát, és főleg egy nagy Gárdonyival felvenni a versenyt, azt hiszem, hogy arra én nem vagyok képes, meg nem is ez a feladatom. Én kitaláltam, hogy egy német építészmester, Bastiánt, aki a király mellett dolgozik, és építi a várakat, építi a klastromokat, a templomokat a Magyar Királyság területén, és ez a Bastián beleszeret egy magyar bárókisasszonyba, Ilonába, és a sok ármánykodás miatt, most nem fogok spoilerezni, Ilona a klastromba kerül. És Ilona akkor már majdnem egy felnőtt nő, és megismeri a Veszprémből érkező kis Margitot, aki beköltözik a Nyulak szigetére, a boldogasszony klastromba, amit Bastián épített egyébként. És Ilona szemén keresztül mutatom be Margitot. Na most Margitnak a mozzanatai, Margitnak a cselekedetei, viszont ott ragaszkodtam a történelmi hűséghez. Tehát, hogy a Margit legendákban szereplő történeteket, mondatokat írtam bele mai nyelvre átírva, pontosan azért, hogy tisztelem annyira a magyar szenteket, hogy ők megérdemlik azt, hogy igenis a legendákat, a krónikákból gyűjtött információkat azt a 21. században és valóságképét tudjam tenni.
Említetted, hogy irodalmi példákat magad elé tettél, hát újraolvastad, és legendákat, történészi munkákat elővettél el. Tehát, hogy lásd azt a kort, hogy akár mondjuk még egy kérdés, és egy bocsánat, hogy így halmozom, hogy van olyan író elődöd, aki próbálta a történelmi kor szereplőit annak a kornak megfelelően beszéltetni, kitalált egy nyelvet, ami nyilván nem azonos, hát mondjuk Kodolányi kísérletezett ezzel. A te eddigi műveidben ilyet nem látunk, tehát mai nyelven beszélnek a hőseid. Szóval, hogy történeti munkákkal foglalkoztál-e? Hogy tanulmányoztad a legendákat?
Egyrészt tanulmányokat olvastam, krónikákat olvastam el hozzá, és nagyon-nagyon sok ismeretterjesztő filmet is megnéztem. Aztán olvastam olyan Szent Margitról szóló könyveket, amelyeket mostani történészek írtak. Például nagyon-nagyon becsülöm Hedvig nővérnek a munkáját, Deák Hedvignek a munkáját is. Szinte mindent meghallgattam.
Aki mit tesz Isten, Domonkos nővér.
Domonkos nővér. Őt egyébként ismerem még a 90-es évekből, a Pázmányról. Együtt tanultunk egy ideig. Azért a régi barátokat, régi ismerősöket, még hogyha el is szakított bennünket az élet egymástól több mint két évtizedig, de azért figyeltem őket. És én büszke voltam Hedvig nővérre, hogy hova jutott, és hogy milyen nagy, számomra egy nagy láng emelett belőle. Én mindent meghallgattam, és mindent elolvastam, amit Hedvig nővér mondott Szent Margitról. Tehát azt is mondhatom, hogy ő nekem nagyobb segítség volt, mint mondjuk Kodolányi, aki akármilyen jó történetet írt, de azért nagyon-nagyon nehezen lehet elolvasni. Tehát az az archaikus nyelv, amit ő használ, az nem a mai kornak szól. És pontosan ezért döntöttem úgy, hogy emléket állítok Szent Margitnak, és példaképét teszem őt itt a 21. században, ugyanúgy, ahogy tettem Szent Erzsébettel. Az, hogy mai nyelven szólaljon meg a királylány, a mai nyelven szólaljon meg IV. Béla és István, hiszen azért én a jövőnek írok. És olyan jó volt egyébként megfogalmazni gondolatokat, leírni mondatokat, amiket talán még mondhattak is volna, de abszolút a mai világnak szól, ahol háborúk vesznek bennünket körül, természeti katasztrófák sújtják a világot. Nézzünk körbe Európában, hogy szinte nincs olyan ország, ahol a társadalom ne lenne széttagolva, és hogy ezek az emberek mit üzennének most a 21. században? Ez az, ami izgatta a fantáziámat. De azt, hogy ez hogy oldotta meg, ehhez el kell olvasni a könyvet, mert nem szeretném elmondani a tartalmát, viszont hogyha egyrészt felolvashatnék belőle.
Itt a kép a tükörben, a mikrofonnál Szikora József. Zsuffa Tünde íróval beszélgetünk. Az ég tartja a földet, az ég tartja a királyt, és az ég tartja a hazát. Trilógia darabjairól, legújabb könyveiről, és akkor halljuk, kilátásba helyezted, hogy felolvasol egy részletet.
De előtte el szeretném mondani, hogy mit olvasok fel. Az ugye nem a regényből spoilerezés, ha eláruljuk, hogy IV. Béla és István iszonyatos pusztítást művelt a Magyar Királyság területén, azért, mert ott harcoltak egymással, összeugrasztották őket a főurak. István az el akarta foglalni az apjának a helyét, az apja nem akarta átadni a stafétabotot a fiának, tehát tényleg nagyon-nagyon csúnya állapotok uralkodtak itt a magyar földön. Magyar ölt magyar, tehát magyar keresztényel szembe ment. És az a Margit, akit felajánlottak a szülei születése pillanatában Magyarország megmentésért, az, hogy a tatárok hagyják el az országot, és ez megvalósult, és Margit végig úgy élt bent a kolostorban, hogy ő a haza záloga, és ő menti meg a hazát. És lehet, hogy a tatárok nem jöttek vissza, és hogy ezért ő jól imádkozott, de az, hogy az apja és a testvére mit művelt, azért ő nagyon-nagyon sok könnyet hullatott. És egyszer eljött az a pillanat, amikor ki tudta békíteni őket. És ez az a rész, amit most a kedves hallgatókkal meg szeretnék osztani, és nagyon kérem önöket, hogy úgy hallgassák ezeket a sorokat, hogy ezt egy író írja meg, és beleteszi Margit szájába, de valójában ez az író üzenete a 21. vagy a 22. vagy a 23. századnak. Minden változik, minden elmúlik, csak Krisztus Urunk marad örök, és az ország, ahol élünk, nem pusztul el, amíg Isten törvényei szerint él a nép. Hiába dermesz meg a halál lehelete, hiába kerülünk a sírba, hiába siratjuk meg azt, akit elveszítettünk, és búcsúzunk el az élettől, egy nap a mennyei fényességben újra találkozunk az Úrnál a szűzanyával, Szent Erzsébettel és a többi szenttel. Ám addig is feladatotok van itt ezen a földön, mondta Margit és elmosolyodott. Először az apjára nézett, majd a bátyjára és a falon függő feszületre. Vett egy mély levegőt és folytatta. Ha Isten törvényei szerint éltek, szívetekben jelen van az irgalom, a cselekedeteiteket a szeretet irányítja, nem csupán a hatalom megtartásáért valljátok magatokat kereszténynek, és hűek lesztek Szent István király örökségéhez, tisztelitek a boldogságos Szűz Máriát, Isten megóv benneteket, és az ég megtartja a hazát.
Tulajdonképpen itt befejezhetnénk ezzel a végszóval ezt a beszélgetést, de még van egy kis időnk. Gondolom, hogy aki töri a fejét, hogy megvegye ezeket a könyveket, illetve hát ezt a legújabbat, mert tegyük fel, hogy a korábbi kettő már megvan, akkor hol tájékozódhat?
A katolikus könyvesboltokban, az Új Ember könyvesboltjában és a Szent Gellért kiadónál is meg lehet kapni, vidéki könyvesboltokban.
A középkorból, az árpádházi királyok korából, az árpádházi szentek, sőt az árpádházi szent királylányok korából, mert azért talán nem véletlen, hogy tűnne, hogy két királylányt találtál meg. Talán a, hát nyilván mert, hogy nő vagy, de hát amúgy is a habitusodhoz talán közel áll ez.
Igen, hogy, vagyis
hogy nő,
nem.
Hogy a nő mit tesz.
Igen, de az előbb mondtam el, hogy én nem szándékoztam írni Szent Erzsébetről regényt, ugye ezt a Szikora Rubi kérésére tettem, viszont akkor most meglepetést fogok neked okozni, ugyanis van egy magyar szent, aki nagyon-nagyon izgatja a fantáziámat, és nem tudom, hogy mikor írok róla, de tudom, hogy egyszer meg fogom tenni, úgy hívják ott Szent Imre. Méltatlannak tartom azt, ahogy Szent Imrével bánunk. Méltatlannak tartom az, hogy kicsit sejem fiúnak állítjuk őt be. Nézzük meg az oltárokon felfestett.
Lánynak rajzolják.
Vékony lába, kis cicanadrág, liliommal a lába előtt, és úgy állítjuk be, tehát pontosan azt, ami ellen küzdünk itt a 21. században, hogy a férfiaknak kell lenni, és a férfiaknak nem nőknek. Tehát ne akarjanak nőnek kinézni, és ne akarjon egy férfi finom nőies mozdulatokat és modort felvenni. És én Imrénél pont ezt látom az ábrázolásokban. És azt is gondolom, hogy Imrét elnyomjuk az apja miatt, illetve Szent Gellért püspök miatt, és lehet, hogy azért van bennem Imre iránt nagyobb tisztelet és nagyobb kíváncsiság. Ugye én puszta Szabolcson nőttem fel, nekem az a szülővárosom, és az ottani templom az Szent Imre templom. És ott van egy tényleg egy nagyon-nagyon szép festmény a tabernákulum mögött Imréről, és amikor gyerek voltam, akkor tetszett. De amikor felnőttem, akkor rájöttem, hogy nem lehetett ilyen Imre. Pontosan ezek a lányos vonásai, meg ezek a finom mozdulatokat, amiket Imréhez hozzátesznek, és közben pedig Imre az a fiataloknak a védőszentje. Imre hadvezér volt. Imrének írta az édesapja Szent István az intelmeket. Az apja uralkodással nevelte a fiát. Akkor ő nem lehetett, elnézést a kifejezésért, de egy pipogya alak. És én Imréből annyira szeretnék a fiatal férfiaknak egy példaképet teremteni, egy példaképet írni. Nem tudom, hogy képes leszek erre, mert női író vagyok, de van egy fiam, És én azért láttam azt a kisgyereket felnőni, és láttam azt a kisfiút, azt az érzékeny kisfiút, aki sokat sír gyerekkorában, férfivé nőni. És lehet, hogy ezért szeretném ezt az új kihívást magam elé tenni, hogy Imrére másképpen emlékezzünk. Persze nem tudjuk már leszedni ezeket a freskókat, vagy a festményeket a templomok faláról, de új képet szeretnék Imréről teremteni, és a 21. században a fiatal férfiaknak egy új példaképet állítani.
Hát ez a jövő, Zsuffa Tünde írói jövője, hogy a múltból hogy állít a jelen elé és a jövő elé példaképet, de ezt megtette már az Árpádházi Szent Királylányokról írt könyvek, illetve hát az ő ihletükben írt könyvek, korrajzok kapcsán. Köszönjük szépen Zsuffa Tündének, és akkor ismét ajánljuk hallgatóink figyelmébe Az ég tartja a földet, Az ég tartja a királyt, és Az ég tartja a hazát című trilógia darabjait külön-külön és együtt is. Zsuffa Tünde, köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.